Dear brothers and sisters, we welcome
Kedves testvérek, üdvözlünk benneteket az utolsó napok szentjének Jézus Krisztus Egyháza 184. félévi általános konferenciájának második ülésén. Thomas S. Monson elnök, aki ezen a konferencián elnököl, engem kért meg ennek a gyűlésnek a levezetésére. Üdvözöljük a jelenlévőket és mindazokat, akik televízión, rádión vagy az interneten keresztül csatlakoznak hozzánk. Úgy szintén köszöntjük azokat, akik az eseményt a világ számos részén, a szövegközpontokban tekintik meg, ahová a konferenciát műholdon keresztül sugározzák. Köszöntjük az általános felhatalmazottakat és az általános tisztségviselőket, akik részt vesznek a konferencián. Ezen az ülésen a zenéről a Utah állambeli, Grantsville, Stanbury Park és Tueli területéről érkezett egyháztokból álló kórus gondoskodik. Vezényel Holly Bevan, orgonán kísér Linda Margetts. A kórus a gyűlést az Emelkedj fel, ó Isten és ragyog című himnuszon nyitja meg. Ezután a nyitóimát Wilford W. Anderson Elder mondja majd a 70-ektől. Ezt követően Henry B. Eyring elnök az első elnökség első tanácsosa támogató szavazásad előterjeszti az egyház általános tisztségviselőit és területi 70-eseit.
Dear Heavenly Father, as we begin this session,
drága mennyi atyánk, most, hogy elkezdjük ezt az ülést az általános konferencián, hálás szívvel hajtunk fejet, hogy kifejezzük neked a köszönetünket és a hálákat az áldásainkért. Nagyon köszönjük neked, szeretett fiad, engesztelő áldozatát. És nagyon köszönjük neked azt a reményt, ami rajta keresztül lehet a miénk. Nagyon hálásak vagyunk neked az evangéliumért ebben az adományozási korszakban, és a profétánként Monson elnökért, akiért szeretettel imádkozunk, és őt támogatjuk, hogy megkapja azt az isteni mennyei segítséget, amire szükség van, hogy vezetni tudjon bennünket. Most, hogy összegyűlünk a konferencián, kérdésekkel az elménkben, kérjük, hogy hadd érezhessük a Szent Lelket, hogy válaszokat találjunk a kérdésekre, és megoldásokat a problémáinkra. És ezeket kértük Jézus Krisztus nevében. Amen.
It is proposed that we sustain...
Támogatásra javasoljuk Thomas Spencer Monsont, mint profétát, látnokot és kinyilatkoztatót, és mint az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza elnökét, Henry Bennion Eyringot, mint első tanácsost az első elnökségben, és Dieter Friedrich Uchtdorfot, mint második tanácsost az első elnökségben. Akik egyetértenek, jelezzék. Ha van, aki ellenzi, jelezze. Támogatásra javasoljuk Boyd Kenneth Packert, mint a 12 apostol kvórumának elnökét, és a következő testvéreket e-kvórum tagjaiként. Boyd K. Packer, Elton Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quinton L. Cook, D. Todd Christofferson, és Neil L. Anderson, akik ezzel egyetértenek, jelezzék. Ha valaki ellenzi, hasonlóképpen jelezze. Támogatásra javasoljuk a tanácsosokat az első elnökségben, és a 12 apostolt, mint profétákat, látnokokat és kinyilatkoztatókat. Akik ezzel egyetértenek, kérem, jelezzék. Ha van, aki ellenzi, hasonlóképpen jelezze. Indítványozzuk Carlos H. Amado és William R. Walker elderek felmentését a 70-ek első kórumából, és egyben nyugalmazott általános felhatalmazottá minősítésüket. Azok, akik szeretnék kifejezni köszönetüket ezen testvérek odaadó és kiváló szolgálatáért, kérem jelezzék. Ariag V. Minasian és Guido Sankens eldereket felmentettük területi 70-esi szolgálatukból. Javasoljuk, hogy köszönjük meg a szolgálatukat. Akik egyetértenek, jelezzék. Támogatásra javasoljuk a többi általános felhatalmazottat, területi 70-est és a segédszervezetek általános elnökségeit a jelenlegi felállás szerint. Akik ezzel egyetértenek, jelezzék. Ha bárki ellenzi, jelezze. Köszönjük, testvérek, a hiteteket, és az értünk elmondott imáitokat.
The choir will now favor us with... Most pedig a kórus elénekli a Tudom, hogy jó megváltom él című himnuszt. Az éneket követően hallgassuk szeretettel Dallin H. Oaks eldert és Neil L. Anderson eldert a 12 apostol kvórumából. Őket Ted R. Callister testvér követi majd, aki a vasárnapi iskola általános elnökeként szolgál.
Haladó szolgálatának utolsó napjaiban Jézus átadta tanítványainak az új parancsolatot, ahogyan ő nevezte. E háromszor is megismételt parancsolat egyszerű volt, mégis nehéz. Szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket. A szabadító szolgálatának központi tanítása egymás szeretete volt. A második nagy parancsolat az volt, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. Jézus még azt is tanította, hogy szeressétek ellenségeiteket. A parancsolat azonban, hogy úgy szeressünk másokat, ahogyan ő szerette a nyáját, egy egyedülálló kihívás volt tanítványai számára és számunkra is. A szeretet, tanította Monson elnök áprilisban, valójában az evangélium lényege. Jézus Krisztus pedig a példaképünk ebben. Élete a szeretet öröksége volt. Miért olyan nehéz krisztusi szeretettel viseltetni egymás iránt? Azért nehéz, mert olyan emberek között kell élnünk, akik nem osztják hitelveinket, értékeinket és szövetségeink kötelezettségeit. Nagy közbenjáró imájában, amelyet keresztre feszítését megelőzően mondott, Jézus a követőiért fohászkodott. Én a te ígédet nékik adtam, és a világ gyűlölte őket, mivel hogy nem e világból valók, amint ahogy én sem e világból vagyok. Aztán így könyörgött az atyához. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. A világban kell élnünk, de nem szabad a világból valónak lennünk. A világban kell élnünk, mert, ahogyan Jézus az egyik példázatában tanította, az ő királysága olyan, mint a kovász, melynek az a feladata, hogy hatására a tészta egészen megkeljen. Követői ezt nem tudják megtenni, ha csak azokkal állnak kapcsolatban, akik osztják hitelveiket és gyakorlatukat. A szabadító azonban azt is tanította, hogy ha szeretjük őt, akkor betartjuk az ő parancsolatait. Az evangélium számos tanítást tartalmaz arról, hogy miként tartsuk be a parancsolatokat, miközben olyan emberek között élünk, akik más hitelveket és gyakorlatot vallanak magukénak. A viszálykodással kapcsolatos tanítások központi helyen szerepelnek. Amikor a feltámadt Krisztus látta, hogy a nefiták a keresztelés módján vitatkoznak, egyértelmű utasításokat adott arról, hogyan kell leszertartást elvégezni, majd pedig ezt a nagyszerű tantételt tanította. Ne legyenek közöttetek vitatkozások, ahogy idáig voltak, és tanom pontjait illetően se legyenek közöttetek viszálykodások, ahogy idáig voltak. Mert bizony-bizony mondom nektek, hogy akiben ott van a viszálykodás lelke, az nem tőlem való, hanem az ördögtől, aki a viszálykodás atya, és felserkenti az emberek szívét, hogy haragosan viszálykodjanak egymással. Íme az én tanom az, hogy hagyjanak fel az ilyen dolgokkal. A szabadító a viszálykodással kapcsolatos figyelmeztetéseit nem korlátozta azokra, akik nem tartják be a keresztelésre vonatkozó parancsolatot. Mindenkinek megtiltotta a viszálykodást. Még azoknak sem szabad az emberek szívét dühött viszálykodásra serkenteni, akik betartják a parancsolatokat. Az ördög a viszálykodás atya, a szabadító pedig a béke hercege. Hasonlóképpen a Biblia is azt tanítja, hogy a bölcsek elfordítják a haragot. A korai apostolok tanításai szerint törekedjünk azokra, amik a békességre valók, és igazságot szóljunk szeretetben, mert ember haragja Isten igazságát nem munkálja. A modernkori kinyilatkoztatásokban az Úr azt parancsolta, hogy a visszaállított evangélium örömhírét jelentse ki minden ember a fele barátjának gyengétséggel és szelídséggel, teljes alázatossággal, nem szidalmazva a szidalmazókat. Még amikor igyekszünk szelídnek lenni és kerülni a viszálykodást, akkor sem szabad megalkuvónak lennünk az általunk megértett igazságok terén, és nem szabad felhigítani azokat. Nem adhatjuk fel az álláspontunkat és az értékeinket. Jézus Krisztus evangéliuma és az általunk megkötött szövetségek elkerülhetetlenül az igazság és a tévedés örök harcának csatamezéjére vetnek bennünket harcosokként. Ebben a konfliktusban pedig nincsen semleges terület. A szabadító utat mutatott nekünk, amikor ellenségei szembeállították azzal az asszonnyal, aki tetten kapatott, mint házasságtörő. Amikor saját képmutatásunktól megszégyenültek, a vádlók visszavonultak, és egyedül hagyták Jézust az asszonnyal. Ő kedvesen bánt vele, és ez alkalommal nem volt hajlandó elítélni őt. Viszont határozottan arra intette, hogy többé ne vétkezzen. Megköveteltetik tőlünk a kedvesség, de Krisztus követője, épp úgy, ahogyan a Mester is, mindig szilárd marad az igazságban. A szabadítóhoz hasonlóan az ő követői is szembe kerülnek olykor a bűnös viselkedéssel. Napjainkban pedig előfordul, hogy bigotnak vagy fanatikusnak titulálják őket, amikor kitartanak a helyes és helytelen, általuk elfogadott értelmezése mellett. Sok világi érték és gyakorlat állítja eféle kihívások elé az utolsó napi szenteket. Ezek között kiemelkedő helyet foglal el az az erőteljes irányzat, amely az Egyesült Államok és Kanada számos államában és tartományában, valamint a világ sok országában törvényessé igyekszik tenni az azonos neműek házasságát. Olyanok is vannak, akik körülöttünk, akik egyáltalán nem hisznek a házasságban. Vannak, akik nem hisznek a gyermekvállalásban. Egyesek mindennemű korlátozást elleneznek a pornográfia vagy a veszélyes szerek terén. Egy másik példa, ami a legtöbb hívő számára ismerősen cseng, az a kihívás, amikor nem hívő házastársal vagy családtaggal élünk együtt, illetve nem hívő munkatársok és mások társaságában vagyunk. A felszentelt helyeken, mint amilyenek a templomok, a hódolatházai és a saját otthonaink, tisztán és átfogóan kell tanítanunk az igazságot és a parancsolatokat, amennyire csak megértjük azokat a visszaállított evangéliumban kinyilatkoztatott szabadítás terve alapján. A jogot ehhez a szólás és vallás szabadság alkotmányos garanciája, valamint az azon személyiségi jogaink védelmezik, amelyeket még a hivatalos alkotmányos garanciákkal nem rendelkező országokban is tiszteletben tartanak. A vallásos emberek nyilvános megnyilatkozásaikban és tetteikben további szempontokat is figyelembe kell venniük. A szabad vallásgyakorlás lefedi a legtöbb nyilvános tevékenységet, azonban olyan követelményeknek is meg kell felelnie, amelyek mások hitéhez és gyakorlatához szükségesek. A törvények megtilthatják az általánosan helytelennek vagy elfogadhatatlannak elismert magatartásformákat, mint a szexuális kizsákmányolás, az erőszak vagy más terrorista cselekmények, még akkor is, ha ezeket véghez vívő szélsőségesek a vallás nevében járnak el. A kevésbé súlyos tetteket, még ha ezeket elfogadhatatlannak tartja is a hívők egy része, el kell tűrni, ha a Mormon könyve szóhasználatával élve a nép haragja törvényesítette azokat. A nyilvános eszmecserék vonatkozásában mindannyiunknak követnünk kell az evangélium azon tanításait, melyek fele barátunk szeretetére és a viszálykodás kerülésére vonatkoznak. Krisztus követőinek példát kell mutatniuk az előzékenység terén. Szeretnünk kell minden embert, figyelmesen meg kell hallgatnunk őket, és érdeklődést kell tanúsítanunk őszinte hitelveik iránt. Lehet ugyan, hogy nem rokon szenvezünk ezekkel, de akkor sem kell ellenszenvesnek lennünk. A kényes kérdésekkel kapcsolatos álláspontunknak és megnyilvánulásainknak nem szabad vitatkozó hangneműnek lenni. Bölcsnek kell lennünk álláspontunk kifejtése és képviselete, valamint befolyásunk gyakorlása terén. Ezzel azt kérjük másoktól, hogy ne vegyék sértésnek vallásos meggyőződésünket és szabad vallásgyakorlatunkat. Mindannyiunkat arra buzdítjuk, hogy gyakoroljuk a szabadító aranyszabályát. Amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal. Amikor nem győzedelmeskednek az általunk képviselt álláspontok, akkor a kedvezőtlen eredményt is jó indulattal kell fogadnunk, és udvariasságot kell gyakorolnunk ellenfeleink felé. Minden esetben minden ember felé jó akaratúnak kell lennünk, elutasítva az üldözés minden formáját, beleértve a fai, etnikai, vallási és különböző nemi irányultságon alapuló üldöztetést is. Beszéltem az általános alapelvekről. Most pedig szólok arról, hogyan alkalmazunk ezen alapelveket ismerős körülmények között, amelyek során a szabadító tanításait pontosabban kellene követnünk. Azzal kezdem, amit gyermekeink tanulnak a játék során. Túl gyakran fordul elő, hogy a Utahban élő nem mormonok sértve és elidegenítve érzik magukat, mert az egyháztagjaink nem engedik, hogy a gyermekeik más hitet vallók gyermekeivel barátkozzanak. Bizonyos, hogy anélkül is tudunk értékeket és viselkedési normákat tanítani a gyermekeinknek, hogy elhatárolnák magunkat azoktól, akik mások vagy tiszteletlenek lennénk velük szemben. Sok egyházi és iskolai tanító is bánkódik amiatt, ahogyan néhány tizenéves, beleértve UNS fiatalokat is, egymással bánik. A parancsolat, hogy szeressük egymást, nyilvánvalóan tartalmazza a vallásos, vagy akár faji, kulturális, vagy gazdasági határvonalakon átnyúló szeretetet és tiszteletet. Felhívjuk a fiatalokat, hogy kerüljék egymást megfélemlítését, zaklatását, illetve az olyan nyelvezetet és cselekményeket, amelyek szándékosan fájdalmat okoznak másoknak. Ezek mindegyike megszegi a szabadító egymás szeretetére vonatkozó parancsolatát. A szabadító azt tanította, hogy a viszálykodás az ördög eszköze. Ez egyértelmű intés, bizonyos a politikában jelenleg használatos nyelvezet és viselkedés terén. A politikában elengedhetetlenek a nézetkülönbségek, ezeknek azonban nem kell a politikai folyamatokat megmérgező és a résztvevőket büntető személyes támadásokban megnyilvánulniuk. Mindannyiunknak el kell vetnünk a gyűlöletbeszédet, és udvariasságot kell gyakorolnunk a más elveket vallók felé. A legfontosabb hely, ahol kerülnünk kell a viszályt és a tiszteletet kell gyakorolnunk, az otthonunkban, a családi kapcsolatainkban van. A különbségek elkerülhetetlenek, vannak apró és vannak nagy különbségek is. A nagy különbségekkel kapcsolatban tegyük fel, hogy az egyik családtag együtt él valakivel. Ez két fontos érték ütközését eredményezi. A családtag iránt érzett szeretetét, és a parancsolatok iránti elkötelezettségét. A szabadító példáját követve mutathatunk szerető kedvességet, és maradhatunk ugyanakkor szilárdak az igazságban azáltal, hogy nem teszünk semmi olyat, mely elősegíti, vagy elnézni látszik mindazt, amit mi helytelennek ismerünk. Egy másik családi kapcsolatra vonatkozó példával fejezem be. Egy középnyugati konferencián, mintegy 10 évvel ezelőtt találkoztam egy nőtestvérrel, elmondta, hogy egy nem egyháztag férje 12 éve elkíséri őt az egyházba, de még nem csatlakozott ahhoz. Azt kérdezte, hogy mit tegyen. Azt tanácsoltam neki, hogy folytassa mindazt a jót, amit eddig is megtett, legyen türelmes és kedves a férjéhez. Körülbelül egy hónap múlva a következőket írta. Nos, úgy véltem, hogy az elmúlt 12 év jó példa volt a türelemre, de nem vagyok biztos abban, hogy eközben nagyon kedves lettem volna. Ezért igen keményen dolgoztam, ezen több mint egy hónapig, ő pedig megkeresztelkedett. A kedvességnek igen nagy ereje van, különösen a családi körökben. Így folytatta a levelét. Idézem. Most igyekszem még kedvesebb lenni, mert idén a templomi pecsételésünkön munkálkodunk. 6 évvel később aztán újabb levelet írt nekem. A férjemet éppen most hívták el és választották el az egyházközségünk püspökévé. Az élet oly sok kapcsolatában és körülménye közepette kell együtt élnünk különbségekkel. Az igazán fontos területeken nem szabad megtagadnunk vagy eltekintenünk a különbségektől. Krisztus követőiként azonban meg kell tanulnunk békében együtt élni másokkal, akik nem osztják az értékeinket, vagy nem fogadják el a tanításokat, amelyeken azok nyugszanak. Az atya szabadítás terve, amelyet profétai kinyilatkoztatás által ismerünk, olyan halandó körülmények közé helyez bennünket, ahol be kell tartanunk az ő parancsolatait. Ezek között pedig ott van, hogy szeressük a különböző kultúrákból származó és eltérő hitelveket valló fele barátainkat épp úgy, ahogyan ő szeret bennünket. Ahogyan a Mormon könyvebeli proféta tanította, Isten és minden ember szeretetével kell előre törekednünk. Bármennyire is nehéz a körülöttünk lévő felfordulásban élnünk. Szabadítónk parancsa, hogy szeressük egymást, ahogyan ő szeret bennünket, valószínűleg a legnagyobb kihívásunk. Azért imádkozom, hogy megértsük ezt, és igyekezzünk eszerint élni minden kapcsolatunk és tevékenységünk során. Jézus Krisztus nevében. Amen.
On his first visit to the prophet Joseph Smith at age 17, an angel called Joseph by name.
A 17 éves Joseph Smith profétához tett első látogatása alkalmával egy angyal a nevén szólította. És elmondta neki, hogy ő Moroni, egy hírvivő, akit Isten színe elől küldtek, valamint, hogy Istennek munkája van számára. Képzeljétek el, mit gondolhatott Joseph, amikor az angyal ezután azt mondta neki, hogy a nevének jó és rossz híre lesz minden nemzet, nemzetség és nyelv között. Talán a Joseph szemében megjelölő döbbenet indította Moronit arra, hogy megismételje, hogy minden jó, mind rosszat, és fognak róla beszélni minden nép között. A Joseph Smithről szóló jó hírek lassan indultak, a gonosz beszédről azonnal. Joseph ezt írta, mennyire furcsa az, hogy egy alacsony származású fiút eléggé fontosnak tartsanak ahhoz, hogy magára vonja a legkeserűbb üldözést. Miközben növekedett a Joseph iránti szeretet, épp úgy nőtt az ellenségeskedés is. 38 évesen egy 150 főből álló feketére festett arcú csőcselék megölte. Bár a proféta élete hirtelen véget ért, a Josephről szóló jó és rossz hírresztelések éppen csak elkezdődtek. Meg kell lepődnünk azon, hogy gonosz dolgokat beszélni kellene. Pál apostolt őrültnek, és tébolygultnak nevezték. Szeretett szabadítónkat, Isten fiát, hívták Mohónak, Iszákosnak és ördögtől is megszállottnak. Az Úr e szavakkal beszélt Josephnek a sorsáról. A föld szélei neved után kérdezősködnek majd, a balgák gúny tárgyával tesznek, és tombolni fog ellende a pokol. Míg a tiszta szívők, a bölcsek és az erényesek szüntelenül áldásokat kérnek kezed alatt. Miért hagyja az Úr, hogy a gonoszul beszélők küldözzék a jókat? Az egyik oka ennek az, hogy az Isten dolgai iránti ellenkezés az igazságkeresőit térdre kényszeríti, hogy válaszokat találjanak. Joseph Smith a visszaállítás profitája. A lelki munkája az atya és a fiú megjelenésével vette kezdetét, amelyet számos mennyei látogatás követett. Eszköz volt Isten kezében szentírások és elveszett tanok napvilágra hozatalában, valamint a papság visszaállításában. Joseph munkájának jelentősége az intellektualitás megfontolásoknál többet követel. Megkívánja, hogy Josephhez hasonlóan mi is kérdezzük meg Istent. A lelki kérdések Istentől származó lelki válaszokat érdemelnek. Sokan azok közül, akik elvetik a visszaállítás művét, egyszerűen nem hisznek abban, hogy mennyei lények szólnak a földi emberekhez. Azt mondják, nem lehetséges, hogy egy angyal aranylemezeket adjon át valakinek, aki azokat Isten hatalma által lefordítja. Ebből a hitetlenségből indulva, aztán gyorsan elvetik Joseph bizonyságát. Sőt, néhányan sajnos odáig süllyednek, hogy hitetlenné kívánják tenni a proféta életét és személyiségét. Különösen elszomorít bennünket, amikor valaki, aki egykor tisztelte Joseph-et, elfordul meggyőződésétől, és becsmérli kezdi a profétát. Amikor az egyházat, azaz elhagyók személyével tanulmányozzuk, mondta egyszer Neil A. Maxwell Elder, az olyan, mintha Júdással beszélgetve igyekeznénk megérteni Jézust. Az egyházat elhagyok, mindig többet árul nekem magukról, mint arról, amit elfordultak. Jézus azt mondta, áldjátok azokat, akik titeket áldozzanak, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Legyünk hát kedvesek azokhoz, akik kritizálják Joseph Smith-et, a szívükben tudva azt, hogy Joseph Smith Isten profétája volt, és vígaszt merítve abból, hogy mindezt Moroni előre megjövendölte. Hogyan válaszoljunk az őszinte kérdezőknek, akik azok negatív megjegyzések foglalkoztatnak, amelyeket Joseph Smith profétáról olvasott vagy hallott? Természetesen mindig örömmel fogadjuk a nyílt és őszinte kérdéseket. A Joseph jellemére vonatkozó kérdések esetében elmondhatjuk azon ezrek szavait, akik személyesen ismerték őt, és akik az életüket adták azért a munkáért, amelyet ő is segített megalapozni. John Taylor, aki 4 találatot is kapott ugyanattól a csőcseléktől, amely megölte Joseph-et, később kijelentette. Tanúságomat teszem Isten az angyalok és az emberek előtt, hogy Joseph jó, becsületes és erényes ember volt, és hogy ő az ő magán és nyilvános élete kifogástalan volt, és Isten embereként élt és halt meg. Emlékeztethetjük az őszinte kérdezőt, hogy az internetes információkon nincsen igazságszűrő. Bizonyos információk, bármennyire meggyőzőek is, egyszerűen nem igazak. Évekkel ezelőtt olvastam egy cikket a Time magazine-ben, amely beszámolt egy levél felfedezéséről, melyet állítólag Martin Harris írt, megcáfolva Joseph Smith beszámolóját a Mormon könyve lemezeinek megtalálásáról. Néhányan elhagyták az egyházat a dokumentum miatt. Sajnálatos módon túl korán, hónapokkal később szakemberek felfedezték, a hamisító pedig bevallotta, hogy a levél teljes mértékben megtévesztés volt. Az ember érthető módon megkérdőjelezheti, amit a hírekben hall. Azonban sohasem kell kételkednünk Isten profétájának bizonyságában. Arra is emlékeztetjük az érdeklődőt, hogy a Joseph-fel kapcsolatos információk, még ha igazak is, lehetnek teljesen kiragadottak az akkori kor és helyzet alkotta környezetből. Russell M. Nelson Elder jó példát hozott erre. Azt mondta, az Egyesült Államok kormánytanácsadójaként szolgáltam az Országos Járványügyi Központnál a georgiai Atlantában. Egyik alkalommal, amikor éppen a taxira vártam, hogy elvigyen a repülőtérre a találkozóink végeztével, kinyújtoztam a gyepen, hogy egy kis napsütés szívjak magamba, mielőtt visszatérnek a jutai télbe. Később egy fényképet kaptam levélben, amelyet egy teleobjektívvel fényképező fotós készített rólam, amit a füvön lazítok. A következő felirat tartozott hozzá. Kormányzati tanácsadó az Országos Központnál. A kép valódi volt, a felirat pedig igaz. Mégis az igazságot arra használtak, hogy hamis benyomást keltsen. Az ember nem dobja el azt, amiről tudja, hogy az igaz, valamiért, amit még nem ért. Emlékezhetjük a kérdezőt, hogy nem Joseph volt az egyetlen, akit angyalok látogattak meg. A Mormon könyvei tanúi azt írták. Józan szavakkal kijelentjük, hogy Isten egy angyallal jött le a mennyből, és hogy láthattuk, és megnéztük a lemezeket. Számos továbbiakat is idézhetnék. Az őszinte kérdezőnek látnia kell, hogy a visszaállított evangélium elterjedése az Úrnak a prófétán keresztül végzett munkájának gyümölcse. Ma már több mint 29 ezer gyülekezet működik, és 88 ezer misszionárius tanítja az evangéliumot szerte a világon. Az utolsó napi szentek milliói igyekeznek követni Jézus Krisztust, tiszteletre méltó életet élni, törődni a szegényekkel, és mások segítésére ajánlani az idejüket és a tehetségeiket. Jézus azt mondta, nem teremthet jó fa rossz gyümölcsöt. Romlott fa sem teremthet jó gyümölcsöt. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. E magyarázatok meggyőzőek, ám az szinte érdeklődő nem hagyatkozhat kizárólag ezekre az igazság utáni kutatása során. Minden hívőnek lelki megerősítésre van szüksége Joseph Smith proféta isteni küldetésével és jellemével kapcsolatban. Ez minden nemzedékre igaz. A lelki kérdések Istentől származó lelki válaszokat érdemelnek. Amikor a közelmúltban a keleti parton jártam, egy visszatért misszionás beszélt az egyik barátjáról, aki kiábrándítottak azok az információk, amelyeket Joseph Smith profétáról hallott. Számos alkalommal beszélgettek, és úgy tűnt, hogy a visszatért misszionáriusnak is vannak kétségei e beszélgetések miatt. Bár reméltem, meg tudja erősíteni a barátját. Az ő saját bizonysága miatt is aggódtam. Testvérek, szeretnélek figyelmeztetni titeket valamire. Nem sok segítséget jelentetek majd másoknak, ha saját hitetek nem áll szilárd alapokon. Néhány hete felszálltam egy Dél-Amerikába tartó gépre, és a légiutas kísérő a biztonsági videóra irányította a figyelmünket. Nem valószínű, figyelmeztettek bennünket, de ha a kabinnyomás mégis megváltozna, az ülések felett található panelek kinyílnak, és oxigénmaszkok jelennek meg. Ha ez megtörténik, nyúljon fel, és húzza a maszkot maga felé. Helyezze azt az orra és a szája elé, csúsztassa át a rugalmas pántot a feje fölött, és a szükséges mértékben igazítsa meg a maszkot. Aztán pedig ez a figyelmeztetés jött. Győződjön meg arról, hogy a saját maszkja megfelelően illeszkedik, mielőtt másoknak segítséget nyújtana. A Joseph Smith profétával kapcsolatos negatív megjegyzések egyre növekedni fognak, ahogyan a szabadító második eljövetele felé haladunk. A féligazságok és a kifinomult megtévesztések nem fognak eltűnni. Lesznek olyan családtagok és barátok, akiknek a ti segítségetekre lesz szükségük. Most van itt az idő, hogy megigazítsátok a saját lelki oxigénmaszkotokat, hogy felkészültek, legyetek mások megsegítésére, akik az igazságot keresik. A Joseph Smith profétával kapcsolatos bizonyság mindannyiunkhoz más és más formában érkezik. Lehet, hogy térden állva, ima közben kapjátok meg, amikor arra kéritek Istent, hogy erősítse meg azt, hogy ő igaz proféta volt. Lehet, hogy akkor érkezik el, amikor a proféta beszámolóját olvassátok az első látomásról. A bizonyság permete szállhat a lelketekre, amikor újra és újra elolvassátok a Mormon könyvét. Elérkezhet akkor, amikor éppen saját bizonyságotokat osztjátok meg a profétáról, vagy amikor a templomban állva felismeritek, hogy Joseph Smith-en keresztül állítatott vissza a szent pecsételési hatalom a földre. Hittel és valódi szándékkal a Joseph Smith profétáról való bizonyságotok megerősödik majd. Az oldalvonalról folyamatosan záporozó vízi bombák lehet, hogy olykor eláztatnak bennünket, de soha nem szabad, hogy kioltsák hitünk dobogó tüzét. A fiatalságon pedig, akik ma hallgatnak, egy konkrét kihívást adok. Szerezzetek személyes tanulságot Joseph Smith profétáról. A hangotok segítsen beteljesíteni Moroni profétai szavait, hogy jót fognak mondani a profétáról. Következzék két ötlet. Először is keressetek olyan szentírásokat a Mormon könyvében, amelyekről úgy érzitek és tudjátok, hogy egészen biztosan igazak, majd pedig osszátok meg ezeket a családtagjaitokkal és a barátaitokkal a családi esten. Az ifjúsági hitoktatás, valamint a fiatal férfiak és fiatal nők gyűlési keretében kifejezésre juttatva, hogy Joseph Smith eszköz volt Isten kezében. Aztán olvassátok el Joseph Smith proféta bizonyságát a nagyértékű gyönyben, vagy ebben a füzetben, amely 158 nyelven elérhető. Megtalálhatjátok az interneten, az lds.org-on, oldalon, illetve a misszionárisoknál. Ez Joseph saját bizonysága arról, ami történt. Olvassátok el gyakran, esetleg felvehetitek Joseph Smith bizonyságát a saját hangotokon, rendszeresen meghallgatva és megosztva azt barátaitokkal. Ha a saját hangotokon hallgatjátok a proféta bizonyságát, akkor ez segít, hogy elnyerjétek az áhítatott tani bizonyságot. Nagyszerű és csodás napok állnak előttünk. Thomas S. Monson elnök ezt mondta. E nagyszerű ügy tovább fog terjedni, és közben életeket áld és változtat meg. Nincs az az erő sehol a világon, amely megállíthatná Isten munkáját. Bármi is történjék, e nagyszerű cél meg fog valósulni. Tanúságot teszek arról, hogy Jézus a Krisztus, a mi szabadítónk és megváltunk. Egy szent ember, egy igaz lelkű férfit választott. Egy evangéliuma teljességének visszaállítását vezesse. Joseph Smith választotta. Tanúságomat teszem, hogy Joseph Smith becsületes és erényes ember volt. Az Úr Jézus Krisztus tanítványa. Az Atyaisten és az ő fia Jézus Krisztus valóban megjelentek neki. Isten ajándéka és hatalma által tényleg lefordította a Mormon könyvét. A halálfájtlan túli társadalmunkban tisztán meg fogjuk érteni Joseph Smith proféta szent elhívását és isteni küldetését. Azon a nap, azon a nem túl távoli napon, ti és én, valamint további milliók ismerik majd Joseph testvért. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Ben Carson said of himself,
Ben Carson ezt mondta, ötödikben én voltam a legrosszabb tanuló az egész osztályban. Egy nap Benék egy 30 feladatból álló matematika felmérőt írtak. A mögötte ülő diák javította Ben felmérőjét, aztán visszaadta neki. A tanárnő Mrs. Williamson egyenként kérdezte meg a tanulóktól az eredményüket. Végül elérkezett Benhez, aki zavarában csak elmotyogta a választ. Mrs. Williamson úgy hallotta, hogy 10 jó, és azt felelte, hogy 30-ból 10 helyes válasz csodálatos előrelépés Ben esetében. Mögötte ülő fiú azonban felkiáltott, nem 10 jó, hanem nincs jó. Egy se lett jó neki. Ben szeretett volna elsüllyedni szégyenében. Ugyanakkor Ben édesanyja Sonja is kihívásokkal küszködött. 23 testvére volt. Az általános iskolát csak harmadik osztályig járta ki, és nem tudott olvasni. 13 évesen ment férjhez, de már rég elvált. Két fia volt, akiket Detroit gettójában nevelt. Mindenek ellenére eltökélten önellátó volt, és szilárdan hitte, hogy Isten megsegíti őt és fiait, ha megteszik a saját részüket. Egy nap fordulópont következett be Sonja és fiai életében. Ráébredt, hogy a sikeres embereknek, akikhez takarítani jár, egész könyvtáruk van otthon. Olvasnak. Munka után hazaérve kikapcsolta a televíziót, amelyet Ben és fivére néztek. Az anya lényegében ezt mondta, fiúk, túl sokat nézitek a tévét. Mostantól csak heti 3 műsort nézhettek. Szabadidőtökben könyvtárba fogtok menni. Hetente 2 könyvet fogtok elolvasni, és beszámoltok róluk nekem. A fiúk megdöbbentek. Ben elmondta, hogy azelőtt soha nem olvasott egyetlen könyvet sem, ha csak nem kötelező feladat volt az iskolában. Lázadoztak, nyafogtak, vitába szálltak, de mind hiába. Azután Ben elgondolkodott. Anya lefektette a törvényt. Nem tetszett ez a szabály, de eltökéltsége, hogy jobb emberré tesz minket, megváltoztatta életem menetét. És micsoda változás következett be? Hetedikesen Ben osztály első lett. Később a Yale-re kapott ösztöndíjat, majd a Johns Hopkins orvosi karára járt, ahol 33 éves korára a gyermekidegsebészeti osztály vezetője, majd pedig világszerte elismert sebész vált belőle. Hogyan volt ez lehetséges? Nagy részt egy olyan anyának köszönhetően, aki hiány volt az élet számos előnyének, mégis felmagasztalta a szülői elhívását. A szentírások is szólnak a szülői szerepéről, nevezetesen, szülők szerepéről nevezetesen, hogy kötelességük megtanítani gyermekeiknek a bűnbánat és a Krisztusba, az élő Isten fiába vetett hit, valamint a keresztelkedés és a Szentlélek ajándékának tanát. Szülőként nekünk kell gyermekeink elsődleges evangéliumi tanítóinak és példaképeinek lennünk. Nem a püspöknek, a vasárnapi iskolának, a fiatal nők vagy fiatal férfiak szervezetének, hanem a szülőknek. Elsődleges evangéliumi tanítóiként megtaníthatjuk nekik az engesztelés erejét és valóságát, taníthatjuk őket önmagukról és isteni küldetésükről, ezzel pedig megadjuk nekik a sziklaszirád alapot, amelyre építhetnek. Végső soron az otthon jelenti Jézus Krisztus evangéliuma tanításának ideális fórumát. Körülbelül egy évvel ezelőtt Beirutba, Libanonba szólított egy megbízás. Ott tartózkodásom során megismertem egy Sara nevű 12 éves lányt. Szülei és 2 idősebb testvére korábban megtértek az egyházhoz Romániában. De aztán haza kellett térniük a szülőfüldjükre, amikor Sara csupán 7 esztendős volt. Hazájukban nem volt jelen az egyház, nem voltak szervezett egységek, nem volt vasárnapi iskola vagy fiatal nők. 5 év elteltével ez a család tudomást szerzett egy gyülekezetről Beirutban, és érkezésem előtt nem sokkal a nagyobb testvére kíséretében elküldték oda a 12 éves lányokat, Sarát, hogy megkeresztelkedjen. Míg ott voltak, beszéltem egy áhítaton a szabadítás tervéről. Sara viszonylag gyakran jelentkezett, és válaszolt a kérdésekre. A gyűlés után tudva, hogy szinte semmi kapcsolata nincs az egyházzal, oda mentem hozzá, és megkérdeztem, Sara, honnan tudtad a választ ezekre a kérdésekre? Habozás nélkül így felelt, édesanyám tanított róluk. Nem volt ott az egyház a környékükön, de az evangélium jelen volt az otthonukban. Édesanyja volt az ő elsődleges evangéliumi tanítója. Énos ezt mondta, a szavak, melyeket gyakran hallottam, midőn atyám az örök életről és a szentek öröméről szólt, mélyen a szívembe vésődtek. Nem kérdés, hogy ki volt Énos elsődleges evangéliumi tanítója. Emlékszem, amint édesapám a kandalló előtt elnyúlva olvasta a szentírásokat és más jó könyveket, én pedig mindig mellé heveredtem. Emlékszem az inkzsebében tartott kártyákra, amelyekre idézeteket írt a szentírásokból és Shakespeare-től, és olyan új szavakat, melyeket memorizált és megtanult. Emlékszem az evangéliumi kérdésekre és beszélgetésekre az ebédlőasztalnál. Emlékszem, milyen sokszor vitt magával édesapám, hogy időseket látogassunk. Ilyenkor megálltunk, egyikünknek fagyit venni, másikunknak sült csirkét, vagy búcsúzó nyújtott kézfogásban némi pénzlapult. Emlékszem ezekre a jó érzésekre, és hogy szerettem volna olyan lenni, mint ő. Emlékszem, amikor édesanyám úgy 90 éves lehetett, kicsin konyhájában főzőcskézett, aztán egy étellel megrakott tálcával jött ki. Megkérdeztem, hogy hová készül. Ő így felett, jó, csak viszek egy kis ételt az időseknek. Arra gondoltam magamban, de hát anya, te magad vagy az idős. Soha nem tudom eléggé kifejezni a hálámat szüleimnek, akik az én elsődleges evangéliumi tanítóim voltak. Az egyik legnagyobb jelentőséggel bíró dolog, amit szülőként tehetünk, az, hogy megtanítjuk gyermekeinknek az ima erejét, nem csupán az ima rutinját. Körülbelül 17 éves lehettem, amikor egy este az ágyamnál térdeltem és imádkoztam. Nem vettem észre, hogy édesanyám az ajtóban áll. Imán végeztével ezt kérdezte tőlem, Ted, kérted-e az Urat, hogy segítsen jó feleséget találnod? Kérdése teljesen váratlanul ért. Még csak fel sem merült bennem ez a gondolat. A kosárlabda és az iskola járt a fejemben. Így hát nemmel válaszoltam, mire így felelt. Nos, pedig ideje lenne, fiam. Ez lesz a legfontosabb döntés, melyet valaha meg is meghozol. Szavai mélyen a szívembe vésődtek, így aztán az elkövetkezendő 6 éven át sokat imádkoztam azért, hogy Isten segítsen jó feleséget találnom. És ó, micsoda választ adott erre a kérésemre. Szülőként meg tudjuk tanítani gyermekeinknek, hogy imádkozzanak az örökkévaló következményekkel járó dolgokért. Imádkozzanak erőért, hogy erkölcsileg tiszták maradhassanak egy hatalmas kihívás jelentő világban. Legyenek engedelmesek, és legyen bátorságuk kiállni az igazság mellett. Nem kétlem, hogy fiataljaink nagy része imádkozik esténként, de talán sokuk küzdik a reggeli ima szokásával. Szülőként, az elsődleges evangéliumi tanítóiként javíthatunk ezen. Mely szülő engedte volna a fiát mormon könyve idejében a csata frontvonalába az ellenség esetlegesen halálos csapásai ellen védelmet nyújtó melvas, pajzs és kard nélkül? Sokunk mégis engedi gyermekét kilépni reggel az ajtón minden csatamezők legveszélyesebbjére, ahol Sátánnal és kísértéseinek egész seregével kell szembenéznie, úgy, hogy nincsen nála lelki melvas, pajzs és kard, amelyet az ima védelmező ereje nyújt. Az Úr ezt mondta, mindig imádkozz, hogy legyőzhesd a Sátánt. Szülőkként segíthetünk elültetni gyermekeinkben a reggeli ima szokását és erejét. Arra is megtaníthatjuk gyermekeinket, hogy használják bölcsen az idejüket. Időnként Sonja Carsonhoz hasonlóan szeretettel, de határozottan közbe kell lépnünk, és korlátoznunk kell a gyermekeknek televízió és más elektronikus szerkezetek előtt töltött idejét, melyek sok esetben szinte teljesen átveszik az uralmat az életük felett, és helyettük inkább gyümölcsözőbb, evangéliumközpontú erőfeszítések felé kell terelni őket. Tapasztalhatunk némi ellenállás kezdetben, egy kis nyafogást, de Sonja Carsonhoz hasonlóan szem előtt kell tartanunk a célt, és ragaszkodnunk kell hozzá. Egy nap gyermekeink majd megértik és értékelik, amit tettünk. Ha mi nem tesszük meg ezt, akkor ki fogja? Feltehetjük magunknak a kérdést, gyermekeink a mi lelki, intellektuális és alkotó erőfeszítéseink legjavát kapják-e, vagy csupán időnk és tehetségeink fennmaradó részét, miután mindenünket egyházi elhívásainkba vagy hivatásunkba fektettünk. Nem tudom, hogy az eljövendő életben megmaradnak-e az olyan titulusok, mint püspök vagy segítőegyleti elnök, de tudom, hogy a férj és feleség, apa és anya szerepkörök fennmaradnak, és tisztelet övezi majd őket vég nélküli világokon át. Ez az egyik oka annak, hogy olyan fontos becsben tartani szülői kötelességeinket itt a Földön, hogy felkészülhessünk még nagyobb, de hasonló kötelességeinkre az eljövendő életben. Szülőként azzal a biztos tudattal haladhatunk előre, hogy Isten soha nem fog magunkra hagyni minket. Isten soha nem bíz ránk semmiféle kötelességet anélkül, hogy ne kínálna hozzá isteni segítséget is. Erről tanúságot tudok tenni. szülőként betöltött isteni szerepkörünkben és Istennel karöltve váljunk mi gyermekeink elsődleges evangéliumi tanítóivá és példaképeivé. Ezért imádkozom Jézus Krisztus nevében. Amen.
Thank you, brethren. The choir and congregation.
Köszönjük, testvérek. Most pedig a kórus a gyülekezettel közösen állva elénekli az Izrael Szentje című himnuszt. Az ének után Jörg Klebingat és Eduardo Gavaret Elderet hallgathatjuk meg a 70-ektől. Gavaret Elder az üzenetét anyanyelvén spanyolul fogja elmondani. A beszédét a konferencia központban angol nyelven feliratozzuk a képernyőkön. Az ő beszédeiket követően Jeffrey R. Holland Eldert, a 12 apostol kórumának tagját hallhatjuk.
This is the 184th semi-annual.
Ez az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 184. félévi általános konferenciája.
On a scale of 1 to 10, how would
you rate egy 1-től 10-ig terjedő skálán milyennek értékelnétek Isten előtti magabiztosságotokat? Van-e személyes tanúbizonyságotok arról, hogy utolsó napi szentként tett jelen felajánlásatok elegendő ahhoz, hogy örök életet örököljetek? Ki tudjátok-e jelenteni legbelül, hogy mennyi atyátok elégedett veletek? Milyen gondolataitok támadnának, ha egy perc múlva személyes interjún vennétek részt a szabadítótokkal? Vajon bűnök, megbánás és hiányosságok uralnák-e én képeteket, vagy egyszerűen örömteli várakozást éreznétek? A szemébe néznétek-e, vagy kerülnétek a tekintetét? Az ajtóban áldogálnátok, vagy magabiztosan elébe járulnátok? Amikor az ellenség nem képes meggyőzni a hozzátok hasonló tökéletlen, de törekvő szenteket, hogy adják fel hitüket a személyes és szerető Istenben, akkor ördögi hadjáratot indít azért, hogy akkora távolságot teremtsen köztetek és Isten között, amekkorát csak tud. Az ellenség tudja, hogy a Krisztusba vetett hit az a fajta hit, amely gyengéd irgalmak folytonos áradását, sőt hatalmas csodákat eredményez, kéz a kézben jár azzal a személyes bizonysággal, hogy a jó választására törekedtek. Ennek okáért utat keres a szívetekbe, hogy hazugságokkal traktáljon, olyan hazugságokkal, hogy mennyei atyátok csalódott bennetek, hogy az engesztelés elérhetetlen számotokra, hogy még a próbálkozásnak sincs értelme, hogy mindenki más jobb nálatok, hogy érdemtelenek vagytok, és ugyanennek a gonosz mondandónak ezernyi egyéb változatával. Amennyiben engeditek, hogy ezek a hangok belopják magukat a lelketekbe, nem tudtok valódi magabiztossággal közeledni Isten trónusához. Bármit is tesztek, bármiért is imádkoztok, bárhogy is reménykedtek egy csodában, mindig lesz bennetek valamennyi kétkedés önmagatok iránt. Amely ez a két kérdés az már megcsorbítja a hiteteket, nem csupán az Istenbe vetett hitetek, hanem saját magabiztosságotokat is. Az evangélium eféle megélése nem élvezetes, és nem is nagyon egészséges. Mindenek felett pedig teljességgel szükségtelen, a változtatás döntése a tiétek, és csak is a tiétek. Szeretnék megosztani 6 gyakorlati tanácsot, amelyet, ha megfogadtok, el fogjátok oszlatni ezeket a gonosz hangokat, és visszaállítatnak bennetek ahhoz, a békés bizonysághoz és lelki magabiztossághoz, hogy a tiétek lehet, ha vágytok rá. Függetlenül attól, hogy milyen értékelést adtok magatoknak azon az 1-től 10-ig terjedő skálán, ha alkalmazátok Jézus Krisztus engesztelését, már ma elkezdhetitek növelni lelki magabiztosságotokat. Első, vállaljatok felelősséget saját lelki jólétetekért. Hagyjatok fel azzal, hogy másokat vagy a körülményeiket okoljátok. Hagyjatok fel az önigazolással és azzal, hogy kifogásokat kerestek arra, vajon miért nem törekedtek teljes mértékben engedelmességre. Fogadjátok el, hogy szabadok vagytok a test szerint, és szabadon választhatjátok a szabadságot és az örök életet. Az Úr tökéletesen ismeri a követelményeiteket, ám azzal is tökéletesen tisztában van, ha esetleg egyszerűen úgy döntötök, hogy nem fogtok teljes mértékben az evangélium szerint élni. Ha ez így lenne, valljátok be őszintén, és igyekezzetek tökéletessé válni saját körülményeitek korlátain belül. A lelki magabiztosság növekszik, amikor felelősséget vállaltok saját lelki jólétekért azáltal, hogy nap mint nap alkalmazátok Jézus Krisztus engesztelését. Második, vállaljatok felelősséget saját fizikai jólétetekért. Lényetek testetekből és lelketekből áll. A lélek táplálása úgy, hogy közben elhanyagoljuk a testet, amely egy templom, általában a lelki egyensúly felborulásához és alacsony önértékeléshez vezet. Ha nem vagytok jó formában, ha kényelmetlenül érzitek magatokat a saját testetekben, és képesek vagytok tenni valamit azért, akkor tegyétek meg. Russell M. Nelson Elder azt tanította, hogy testünket valóban saját templomunknak kell tartanunk. Továbbá ellenőriznünk kell étrendünket, és sportolnunk kell a jó kondíció érdekében. Bolyképekről ennek azt tanította, hogy lelkünk és testünk úgy kapcsolódik össze, hogy azáltal testünk elménk eszközévé és jellemünk alapjává válik. Ezért aztán kérlek benneteket, bölcsenítéljetek meg, hogy mit és különösen, hogy mennyit esztek, és rendszeresen adjátok meg testeteknek azt a mozgást, amire szüksége van és amit megérdemel. Ha nincs fizikai korlátozásaitok, akkor határozzátok el ma, hogy saját házatok urai lesztek, és kezdjetek bele egy rendszeres, hosszú távú testedzésbe, amely megfelel a képességeiteknek, és ötvözétek egészségesebb étrenddel. A lelki magabiztosság növekszik, amikor lelketek a szabadító segítségével valóban uralja a bennetek lévő természetes férfit vagy nőt. 3. Tegyétek életet részévé az önkéntes, szívből jövő engedelmességet. Ismerjétek el, hogy nem tudjátok szeretni Istent anélkül, hogy ne szeretnétek a parancsolatait is. Nem nézhettek meg egy rossz filmet arra számítva, hogy erényesnek fogjátok érezni magatokat csak azért, mert nem egy még rosszabbat néztetek meg. Néhány parancsolat hű betartása nem igazolhatja más parancsolatok figyelmen kívül hagyását. Abraham Lincoln jól fogalmazott. Idézem, mikor jót cselekszem, jól érzem magam. Mikor rosszat, akkor rosszul. Azt mondom továbbá, hogy helyes okból kifolyólag cselekedjetek helyesen. Az Úr, aki a szívet és készséges elmét követeli meg, és aki felismeri a szív gondolatait és szándékait, tudja, miért ment Isten tiszteletre, tudja, hogy vajon csak testben vagytok-e jelen, vagy igazán hódoltok. Nem lehetséges, hogy vasárnap azt éneklitek, hogy ó Babilon, végleg elhagyunk, aztán pillanatok múlva már újra keresitek, vagy megtűritek a társaságát. Ne felejtjétek, a lelki kérdésekben tanúsított hanyagság sosem volt boldogság. A lelki magabiztosság növekszik, amikor hiányosságaitok dacára igazán és megfelelő okokból törekedtek megszentelt életet élni. 4. Váljatok igen jóvá az alapos és gyors bűnbánatban. Mivel Jézus Krisztus engesztelése nagyon is kézenfekvő, alkalmazzátok bőségesen a nap 24 órájában, mert soha nem fogy el. Fogadjátok be Jézus Krisztus engesztelését és a bűnbánatot olyas valamiért, amit szívesen láttok és naponta alkalmaztok a nagy gyógyító rendelése szerint. Alakítsátok ki a folyamatos, boldog, örömteli bűnbánat szokását azáltal, hogy választott életmódokká teszitek. Ennek során óvakodjatok attól, hogy halogatás kísértésébe esetek, és ne várjátok, hogy a világ szurkoljon nektek. A lelki magabiztosság növekszik, amikor Jézus Krisztus engesztelését alkalmazva önként és örömmel azon nyomban megbánjátok mind a kisebb, mind a nagyobb bűnöket. 5. Váljatok igen-igen jóvá megbocsátásban. Én, az Úr, annak bocsátok meg, akinek megbocsátok, de tőletek megköveteltetik, hogy minden embernek megbocsássatok. Bocsássatok meg mindenkinek, mindent, mindenkor, vagy legalábbis törekedjetek rá, ezzel engedve be saját életetekbe a megbocsátást. Ne tartsatok haragot, ne bántódjatok meg könnyen, gyorsan bocsássatok meg, és felejtsetek el, felejtsetek, és soha ne gondoljátok, hogy rátok nem vonatkozik ez a parancsolat. A lelki magabiztosság növekszik, amikor tudjátok, hogy az Úr tudja, hogy nincsenek haragvó érzéseitek egy másik lélek iránt. 6. Fogadjátok el a megpróbáltatásokat, akadályokat és meglepetéseket halandó tapasztalatotok részeként. Ne feledjétek, azért vagytok itt, hogy próbára tétessetek, hogy meglássák, vajon megtesztek-e minden olyan dolgot, amit az Úr a ti Istenetek megparancsol nektek. És hadd tegyem hozzá, minden körülmények közepette. Fivéreitek és nőtestvéreitek milliók voltak, vagy vannak hasonló próbára téve. Miért pont ti lennétek a kivétel? Néhány megpróbáltatás saját engedetlenségetek vagy gondatlanságotok következménye. Más megpróbáltatásaitok mások gondtalansága miatt következett be. Vagy egyszerűen azért, mert ez egy bukott világ. Amikor efféle megpróbáltatások érnek, az ördög kegyencei rögtön híreszteni kezdik, hogy valamit rosszul tettetek, hogy ez egy büntetés, annak a jele, hogy a mennyei atya nem szeret titeket. Ne hallgassatok rájuk, inkább próbáljatok meg mosolyt erőltetni az arcotokra, tekintsetek fel a mennyre, és mondjátok ezt, értem, Uram, tudom mi ez. Alkalmat adsz, hogy bizonyítsak, ugye? Azután fogjatok össze ővel, és tartsatok ki mindvégig. A lelki magabiztosság növekszik, amikor elfogadjátok, hogy gyakran amiatt lehetséges, hogy megpróbáltatások és próbatételek érjenek benneteket az életetekben, amit jól tesztek. Testvérek, e misszionárius nővérhez intézett tanácsom nektek is szól. Ismerjétek el a gyengeségeiteket, és nézzetek szembe velük, de ne bénítsanak meg titeket, mert némelyik a társatok lesz egészen addig, még el nem távoztok ebből a földi létből. Nem számít jelenlegi állapototok, abban a pillanatban, hogy önként az őszinte, örömteli, mindennapos bűnbánatot választjátok azáltal, hogy a tőletek telhető legjobbat igyekeztek tenni, és a legjobbá igyekeztek válni, akkor a szabadító engesztelése úgymond körülölel, és mindenhova követ benneteket. Bárhova is menjetek. Tiétek a kiváltság, ha vágytok rá, hogy megtudjátok akár ma, akár hamarosan, hogy kedvére vagytok Istennek minden hiányosságotok ellenére is. Tanúságomat teszem, hogy szerető szabadítóról, aki elvárja tőlünk, hogy a parancsolatok szerint éljünk. Tanúságomat teszem egy szerető szabadítóról, aki oly hőn áhítja ránk ruházni kegyelmét és irgalmát. Tanúságomat teszem egy szerető szabadítóról, aki örvend, amikor naponta alkalmazok engesztelését azzal a nyugodt és boldog bizonysággal, hogy a helyes irányba tartunk. Tanúságomat teszem egy szerető szabadítóról, aki hőn áhítja, hogy megerősödjön önbizalmatok Isten színe előtt. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Pues aquí el Señor les concede a todas las naciones que de su propia nación y lengua enseñen su palabra. Hoy se cumple una vez más esta escritura, ya que se me ha dado.
Mert íme az Úr minden nemzetnek ad embereket a saját nemzetükből és nyelvükből szavának tanítására. Ma ez a Szentírás ismét beteljesedett, mivel lehetőséget kaptam arra, hogy az érzéseimet az anyanyelvemen fejezzem ki. 1975 írtunk, és én az Uruguay-Paraguay misszióban szolgáltam fiatal misszionárisként. A misszióban töltött első hónapom során a zónavezetők egy tevékenységet rendeztek egy evangélium a tentétel szemléltetéséhez. A zónában szolgáló összes misszionáriusnak bekötötték a szemét. És azt az utasítást kaptuk, hogy a kövessük egy ösvényt, amely a kultúrterembe vezetett. Az volt a feladatunk, hogy egy bizonyos vezető hangját kövessük, egy hangot, amelyet indulás előtt hallottunk. Figyelmeztettek azonban, hogy az út mentén számos hangot hallunk majd, amelyek igyekeznek összezavarni bennünket és letéríteni minket az ösvényről. Néhány percig csak zajokat és beszélgetést hallgattam. Majd minden zaj között egy hang azt mondta, kövess engem. És biztosan éreztem, hogy a helyes hangot követtem. Amikor megérkeztünk a kápolna kultúrtermébe, a vezetők megkértek, hogy vegyük le a kötés a szemünkről. Amikor felnéztem, láttam, hogy két csoport van ott, és én abba a csoportba kerültem, amelyik a gonosz, rossz hangot követte. Egészen úgy hangzott, mint a helyes hang, mondtam magamban. Ez a 39 évvel ezelőtti esemény tartós hatással volt rám. Megígértem magamnak, soha többé nem követtem a téves hangot. Aztán azt mondtam, igen, Uram, téged követlek. Szeretném ezt az élményt a szabadító gyengét felhívására vonatkoztatni. Én vagyok a jó pásztor, és ismerem az enyémet. Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem. Az ő követésére szólító hívás a legegyszerűbb, legközvetlenebb és legerőteljesebb felhívás, amelyet csak kaphatunk. Olyan tiszta hanggal szól, amelyet nem lehet összetéveszteni. Az Úr változatos igéket használva hív bennünket. Jöjjetek hozzám, kövessetek, járj én velem. Egyik esetben sem passzív felhívásról van szó, mindenhol cselekvésre szólít. Az egész emberiségnek mondja ezt ő, aki a proféták profitája, a tanítók tanítója, Isten fia, a messiás. A felhívás, hogy jöjjetek én hozzám. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltetettelek. Megterheltetettek. És én megnyugosztalak titeket. Ti, akik még nem vagytok egyháztagok, a misszionáriusok hangján kapjátok meg ezt a felhívást a következő szavakkal. Elolvasod a Mormon könyvét? Imádkozol? Eljössz az egyházba? Követed majd Jézus Krisztus példáját, és megkeresztelkedsz egy felhatalmazással rendelkező személy által? Hogyan válaszolsz erre a felhívásra ma? Arra kérlek, hallgasd meg, és fogadd el ezt az üzenetet azáltal, hogy azt mondod, igen, Uram, téged követlek. Carlos Badiola és a családja az uruguayi Minasból találkozott a misszionáriusokkal. Mivel az elderek sok kérdést tettek fel a tanításaik során, úgy döntöttek, hogy elhívják a szomszédjukat, a 14 éves Normát, hogy segítsen a válaszadásban. Norma elkötelezett középiskolás volt, aki éppen a Bibliát tanulmányozta abban az évben, az iskolában, így amikor a misszionáriusok kérdést tettek fel, Norma válaszolt. Arany érdeklődő volt. Aznap a tanítás a bölcsesség szaváról szólt. Amikor a misszionáriusok által tartott tanítás után hazament, Norma már tudta, mit kell tennie. Azt mondta édesanyjának, anya, mától nem iszok teljes kávét, csak tejet. Ez a reakció azon vágyának látható megnyilvánulása volt, hogy szeretné elfogadni a felhívást, hogy kövesse Krisztust, amint azt a misszionáriusok tolomácsolták felé. Carlos Badiola és Norma is megkeresztelkedtek. Később, Norma példájuk követve, édesanyja, édesapja és testvére is megkeresztelkedtek. Normával együtt nőttem fel, abban a kicsiny, de erős gyülekezetben. Később, amikor visszatértem a missziómról, összeházasodtunk. Mindig is tudtam, hogy könnyebb lesz követnem a szabítót, ha ő áll az oldalamon. Aki az egyház tagja és elfogadta ezt a felhívást, hetente megújítja azon kötelezettségét, hogy vegyen az úrvacsorából. Ezen elkötelezettségek rész az, hogy betartják a parancsolatokat. Ezzel azt mondják, igen, Uram, téged követlek. A felhívás, hogy kövess engem. Kövess engem, szólt az Úr felhívása a gazdag ifjúhoz. A gazdag ember egész élete során betartotta a parancsolatokat. Amikor az ifjú megkérdezte, mi egyebet tehet még? Egyértelmű felhívás kapott válaszként. Jöjj, köves engem! Bár a felhívás egyszerű volt, de nem volt áldozat nélkül való. Erőfeszítést igényelt, amelyhez döntésnek és cselekedetnek kellett társulnia. Nefi proféta önelemzésre szólított, amikor megkérdezte. És Jézus ezt mondta az emberek gyermekeinek. Kövess engem! Tehát, szeretett testvéreim, követhetjük-e Jézus, ha nem akarjuk az Atya parancsolatait betartani? A felhívás, hogy kövess engem, hogy hallgass az ő hangjára, és kövess azt a kezdetektől fogva, a misszionárisok üzenete volt, akik sokaknak segítettek jobbá tenni az életüket. 50 évvel ezelőtt a misszionárisok beléptek édesapám órás üzletébe, hogy leadjanak egy órát javításra. Jó misszionárisokhoz illően megragadták az alkalmat, hogy édesapámmal és édesanyámmal az evangéliumot beszéljenek. Édesapám elfogadta a misszionárisokat. Édesanyám pedig az üzenetet és a felhívást, hogy kövesse Krisztust. Attól a naptól fogva a mai napig tevékeny maradt az egyházban. Azt mondta, igen, Uram, téged követlek. Amikor igyekeztek ő hozzájönni, akkor erőt kaptok az életterheinek könnyítéséhez, akár fizikai, akár lelki terhekről van szó, valamint a pozitív belső változás megtapasztalásához, amely segít, majd boldogabbnak lennetek. A felhívás, hogy járj én velem. Énök elhívást kapott, hogy az evangéliumot egy bajos és kemény szívű népnek prédikálja. Nem érezte el alkalmasnak magát erre. Kétségei voltak afelől, hogy képes-e megtenni. Az Úr lecsendesítette kétségeit, és megerősítette a hitét a felhívással, hogy járj én velem. Azzal a felhívással, amely a vak ember botjához, vagy egy másik ember karjához hasonlóan irányítani tudja a bizonytalan léptű embert. Azzal, hogy megfogta a szabadító karját és vele járt, Énok rájött, hogy járása biztossá vált, és kiváló misszionáriussá és profétává vált. A döntés, hogy jöjj hozzám és kövess engem személyes. Amikor elfogadjuk ezt a felhívást, és magasabb szintre emelkedik a elkötelezettségünk, akkor jön el az idő, hogy ő vele járhatunk. Ez a szint szorosabb kapcsolatot alakít ki a szabadítóval. Ez a gyümölcse az első felhívás elfogadásának. Norma és én egyénileg fogadtuk el e felhívást, hogy jöjjetek hozzám, és hogy kövessetek engem. Aztán együtt, egymást támogatva megtanultunk ő vele járni. Az erőfeszítés és elszántság arra, hogy elkövessük és kövessük őt, a szükséges áldások jutalmával jár. Ez volt a helyzet azon asszony esetében, amikor hatalmas erőfeszítés árán elérte, hogy megérintette a szabadító ruháját, vagy a vak Bartimeusz esetében is, akinek az elszántsága kulcs szerepet játszott abban a csodában, amely az életében történt. Mindkét esetben elnyerték a test és a lélek gyógyulását. Nyújtsátok ki a kezeteket, érintsétek meg az ő ruháját, fogjátok el felhívását, és mondjátok, igen, Uram, téged követlek. Majd járjatok ő vele. A jöjjetek én hozzám, kövessetek, járj én velem kifejezések, olyan felhívások, amelyekhez elválaszthatatlan erő kapcsolódik. Azok számára, akik elfogadják azokat, hogy belső változás indítsatok el magatokban, amely arra ösztönöz, hogy kijelentsétek. Már nincs hajlandóságom arra, hogy gonosz dolgot tegyek, csak arra, hogy állandóan jót tegyek. Ezen változás külső megnyilvánulásaként pedig hatalmas vágyat éreztek majd, hogy segítsétek a gyengéket. Felemeljétek a lecsüggesztett kezeket, és megerősítsétek az ellankat térdeket. Milyen lépéseket tehetek ma, hogy ő vele járjatok? Tápláljátok a vágyunkat, hogy Krisztus jobb követői legyünk. Imádkozzunk ezért a vágyért, hogy az ő belé vetett hitünk növekedhessen. Szerezzünk tudást a szentírásokból megvilágítva ezzel a tudunkat, és megerősítve a vágyunkat a változásra. Hozzuk meg azt a döntést ma, hogy cselekszünk, és azt mondjuk, igen, Uram, téged követlek. Az igazság ismerete önmagában nem változtatja meg a világunkat, csak ha ezt az tudást tetre váltjuk. Tartsunk ki a meghozott döntésünkben azáltal, hogy minden nap gyakoroljuk a tantételeket. Szeretett profétánk a Thomas S. Monson elnök szavai összönözzenek bennünket a cselekvésre, vagy vágyunkban, hogy elfogadjuk a szabadító felhívását. Monson elnök ezt mondta. Kicsoda ez a dicsőség király, az Urak Ura. Ő a Mesterünk, ő a Szabadítónk, ő az Isten fia. Ő a szabadulásunk szerzője. Hív minket, kövess engem, utasít bennünket, eredj el, és te is a képen cselekedjél. Arra kér, hogy tartsd be a parancsolataimat. Hozzuk meg a döntést, hogy magasabb szintre emeljük Isten iránti hódulatunkat és elkötelezettségünket, és az ő felhívására adott válaszunk haladszon hangosan és tisztán. Igen, Uram, téged követlek. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.
What a wonderful new element introduced into our general conference format.
Milyen csodálatos új elemmel gazdagodott a konferencia most, hogy saját nyelvükön mondják az általános felhatalmazottak a beszédeiket. Szolgálata kezdetének legmegdöbbentőbb pillanatává vált, amikor Jézus felállt otthona Názaret zsinagógájában, és felolvasta az Ésaiás által megjövendőlt e szavakat, amit aztán Lukács evangéliumában olvashatunk. Az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkelt engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem. Elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat. Ez volt a szabadító első nyilvános bejelentése messiási küldetéséről. Ám ez a vers azt is egyértelművé teszi, hogy végül a végül meghozandó engesztelő áldozatához és feltámadásához vezető útján Jézus elsődleges és mindenek előtti messiási kötelessége a szegények megáldása lesz, ideértve a lélekben szegényeket is. Szolgálata kezdetétől fogva Jézus különleges szeretettel fordult az elszegényedettek és a hátrányos helyzetűek felé. Két ilyen ember otthonába született, és még sokkal több ilyen ember között nőtt fel. Nem ismerjük halandó élete minden részletét, de egy alkalommal ezt mondta: a rókáknak vagyon barlangjuk, és az égi madaraknak fészkük, de az emberfiának nincs hová fejét lehajtani. Úgy tűnik, hogy a menny és a föld alkotója, aki minden dolgot teremtett, ami azokban van, legalábbis felnőtt élete során hajléktalan volt. A világ történelme folyamán a szegénység jelentette az emberiség legnagyobb és legelterjedtebb kihívását. Legszembetűnőbb kára általában fizikai jellegű, de még lesújtóbb lehet az azt kísérő lelki és érzelmi károsodás. Akárhogy is, a nagy megváltó nem adott gyakrabban ismételt felhívás, mint hogy csatlakozzunk hozzá e nehéz teher könnyebbé tételében. Jehovaként azt mondta: szigorúan meg fogja ítélni Izrael házát, mert szegénytől rabolt marha van házaitokban. Majd így folytatta: mi dolog, hogy népemet összezúzzátok, és a szegények orcáját összetöritek? A példabeszédek írója szívbe markolóan egyértelművé tette a kérdést: aki elnyomja a szegényt, gyalázattal illeti annak teremtőjét, és aki bedugja fülét a szegény kiáltására, ő is kiált, de meg nem hallgattatik. Napjainkban Jézus Krisztus visszaállított egyháza még nem érte meg az első évfordulóját, amikor az Úr azt parancsolta az egyháztagoknak, hogy figyeljenek oda a szegényekre és a szűkölködőkre, és siessenek a segítségükre, hogy ne szenvedjenek. Figyeljétek meg az e versben álló felszólítást, hogy ne szenvedjenek. Ilyen nyelvezetet használ Isten, amikor valamit igen komolyan gondol. A világban lévő egyenlőtlenség monumentális kihívását tekintve mit tehet egyetlen férfi vagy nő? Maga a Mester adott erre választ. Amikor elárulása és keresztre feszítés előtt Mária drága temetési kenettel megkente Jézus fejét, Iskariótes Júdás tiltakozott a tékozlás ellen, és háborgott vala az asszony ellen. Jézus pedig mondta: miért bántjátok őt? Jó dolgot cselekedett. Ő, ami tőle telt, azt tevé. Ő, amit tőle telt, azt tevé. Milyen velőszabály? Egy újságíró egyszer a Kalkutában élő szegények megmentésére irányul reménytelen feladatról faggatta a Teréz anyát. Az újságíró azon a véleményen volt, hogy statisztikai értelemben Teréz anya az égvilágon semmi változást nem ért el. Ez a figyelemre méltó apró asszony azzal vágott vissza, hogy munkája a szeretetről szól, nem a statisztikáról. Elmondta, hogy a hatáskörén kívül eső rengeteg ember ellenére képes betartani a parancsolatot, hogy szeresse Istent és a fele barátját azzal, hogy szolgálja a hatáskörén belül lévőket mindenével, amilyen csak van. Egy másik alkalommal ezt mondta, amit teszünk, csak egy csepp a tengerben. Anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger. Egy cseppel. Az újságíró erre józanul csak annyit felelt, hogy a kereszténység nyilvánvalóan nem statisztikai törekvés. A férfi hozzátette, hogy ha nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnös miatt, mint 99 olyan ember miatt, akinek nincs szükségük bűnbánatra, akkor Isten minden bizonnyal nem tartja valami nagyra a százalékos adatokat. Tehát hogyan tehetjük meg azt, ami tőlünk telik? Például úgy, ahogyan Benjamin király tanította, hogy nem tartjuk vissza a javainkat azért, mert úgy véljük, a szegények maguk idézték elő a saját nyomorúságukat. Meg lehet, hogy néhányan tényleg maguk okolhatók nehéz helyzetükért, de nem pontosan ez-e a helyzet mindannyiunkkal. Nem azért teszi fel a kérdést ez a könyörületes uralkodó, hogy nem vagyunk-e mindannyian koldusok? Nem fohászkodunk-e tán mindannyian segítségért és reménységért és imánkra adott válaszokért? Nem esdeklünk-e általunk elkövetett hibák és általunk okozott problémák megbocsátásáért? Nem könyörgünk-e, hogy a kegyelem ellensúlyoz a gyengeségeinket, és hogy az irgalom győzedelmeskedjen az igazság felett legalább a mi esetünkben? Nem csoda hát, hogy Benjamin király azt mondja, azzal nyerjük el bűneink bocsánatát, ha Istenhez könyörgünk, aki irgalommal válaszolni fog, de úgy fogjuk megtartani bűneink bocsánatát, ha mi magunk is irgalommal válaszolunk a nekünk könyörgő szegényeknek. Az értük tett irgalmas cselekedetek mellett imádkoznunk is kell a szükséget látókért. Egy csoportnyi zorámitát, akiket egyházbéli társaik szennyesnek tartották, és annyira becsülték, mint a salakot, nem engedtek be a gyülekezeti házaikba, öltözékük durva szövése miatt. Mormon így fogalmazott, szegények voltak a világi dolgok tekintetében, és így szívükben is szegények voltak. Két olyan állapot ez, amely szinte mindig kéz a kézben jár. A misszionárius társak, Alma és Amulek, a rongyokba öltöztek elítélendő elutasítását azzal ellensúlyozták, hogy elmondták nekik, bármilyen kiváltságokat tagadjanak is meg tőlük mások, mégis mindig tudnak imádkozni a mezejükön, a házukban, a családjukban és a szívükben. De aztán Amulek így szól ehhez a csoporthoz, akik maguk elutasításban is részesültek. Ha miután imádkoztatok, elutasítjátok a szűkölködőket és a mezítereneket, és nem látogatjátok meg a betegeket és a nyomorultakat, és nem adtok a javaitokból, ha van, azoknak, akiknek szüksége van rá, azt mondom nektek, hogy akkor íme, imáitok hiába való, és semmit nem ér nektek, és olyanok vagytok, mint a képmutatók, akik megtagadják a hitet. Micsoda erőteljes emlékeztető arra, hogy legyünk akár gazdagok, akár szegények, meg kell tennünk minden tőlünk telhetőt, amikor mások szükséget látnak. No már most, mielőtt még az a vád érne, hogy valamiféle Don Quixote-szerű világra szóló szociális programot javaslok, vagy hogy a koldulásban látom a felemelkedés lehetőségét, biztosítani szeretnélek benneteket afelől, hogy minden más férfihoz és nőhöz hasonlóan én is nagy becsben tartom az iparkodás, a szorgalom, az önellátás és az ambíció alapelveit. Mindig is elvárják tőlünk, hogy segítsünk magunkon, mielőtt mások segítségét kérnénk. Továbbá azt sem tudom pontosan, hogy miként kellene eleget tennetek az azok iránti kötelességeteknek, akik nem mindig akarnak vagy tudnak segíteni önmagukon. Azt azonban tudom, hogy Isten tudja, és ő vezet majd benneteket a tanítványság könyörületes tetteiben. Ha lelkiismeretesen törekedtek és imádkoztok, és nyitott szemmel jártok, hogy betartsátok egy olyan parancsolatot, amelyet ő újra és újra megadott nekünk. Bizonyára értitek, hogy olyan szerteágazó társadalmi szükségletekről beszélek most, amelyek messze meghaladják az egyház tagjainak erejét. Szerencsére az Úr módja, melyel a sajátjainkról gondoskodhatunk, könnyebb. Mindenkinek, aki fizikailag képes rá, be kell tartani a böjt törvényét. És Aiás ezt írta. Hát nem ez é a böjt, amit én kedvelek, hogy az éhezőnek megszekkenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba vigyed, ha meztelent látsz, felruházad, hogy az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat. Tanúságomat teszem a csodákról, mind lelki, mind fizikai csodákról, melyek azoknak adatnak, akik betartják a böjt törvényét. Tanúságomat teszem a csodákról, melyek engem értek. Valóban, ahogyan Ésaiás lejegyezte, megtörtént már, hogy én is felkiáltottam a böjt során, és Isten valóban így válaszolt. Ímé, itt vagyok. Tartsátok becsben ezt a szent kiváltságot legalább havi egy alkalommal, és legyetek olyan nagy lelkűek a böjti felajánlásban és más emberbaráti, oktatásügyi és misszionális hozzájárulásban, amennyire a körülményeitek engedik. Ígérem, hogy Isten bőkezű lesz veletek, és azok, akik általatok kapnak enyhülést, mindörökre áldottnak nevezik majd a neveteket. A tavalyi esztendőben több mint 750 ezer egyháztag kapott segítséget az elkötelezett püspökök és segítőegyleti elnökök által szétosztott böjti felajánlásoknak köszönhetően. Ez rengeteg hálás utolsó napi szentet jelent. Fivéreim és nőtestvéreim, egy eféle prédikáció megköveteli, hogy elismerjem életem meg nem érdemelt és véget nem érő áldásait, mind a fizikaiakat, mind a lelkieket. Hozzátok hasonlóan, alkalmanként nekem is támadtak pénzügyi aggályaim, de soha nem voltam szegény. Sőt, még csak nem is tudom, mit éreznek a szegények. Továbbá nem ismerem minden okát, hogy miért olyan rengetegfélék születésünk, egészségünk, tanulásra és anyagi jólétre kapott lehetőségeink körülményei itt a halandóságban. De amikor oly sok embert látok nélkülözni, akkor tudom, hogy jó magam csak is Isten kegyelme által juthattam el idáig. Azt is tudom, hogy bár talán nem vagyok őrizője a testvéremnek, de testvére vagyok a testvéremnek. És mert sokat kaptam, én nekem is adnom kell. E tekintetben személyes tiszteletemet fejezem ki Thomas Spencer Monson elnök előtt. Áldásnak tartom, hogy immár 47 esztendej állok kapcsolatba vele. És a kép, amelyet halálom napjáig őrizni fogok róla a szívemben, az, amikor a gazdasági válságban, szenvedő Kelet-Németországból a házi papucsában repült haza, mert nem csak a váltás öltönyét és ingeit hagyta ott, hanem még a lábán lévő cipőit is. Mi szépek a hegyeken, és a repülőtér termináján át csoszogó, örömmondónak lábai, aki békességet hirdett. Mindenki másnál jobban tudom, hogy Monson elnök mindig megtett minden tőle telhetőt az özvegyekért és az apátlanokért, a szegényekért és az elnyomottakért. Egy Joseph Smith prófétának adott 1831-es kinyilatkoztatásban az úr azt mondta, hogy a szegények egy nap látni fogják Isten királyságát hatalommal, és nagy dicsőséggel jönni a szabadításukra. Segítsünk hát e jövendőlés beteljesedésében azzal, hogy Jézus Krisztus igaz egyházában betöltött tagságunk hatalmával és dicsőségével megteszünk minden tőlünk telhetőt, hogy megszabadítsunk mindenkit, akit csak tudunk a szegénységből, amely fogva tartja őket, és nélkülözéstől, amely romba dönti sok-sok álmukat. Ezért imádkozom Jézus Krisztus irgalmas nevében. Amen.
Thank you, brethren. We are grateful.
Köszönöm, testvérek. Köszönjük azoknak, akik ma délután szóltak hozzánk, és köszönjük a gyönyörű zenét, amit hallhattunk. Emlékeztetjük a férfi testvéreket, hogy az általános papsági gyűlés ma este, hegyvidéki idő szerint 18 órakor veszik kezdetét a konferencia központban. Az országos Mormon Tabernáklum kórus közvetítés holnap délelőtt, hegyvidéki idő szerint 9 óra 30 és 10 óra között kerül megrendezésre. Ezt a közvetítést azonnal követi a konferencia vasárnap délelőtti ülése. Utolsó beszélőnk ezen az ülésen Elton Perry Elden lesz, a 12 apostol kórumának tagja. Az ő beszédét követően a gyűlést a kórus éneke zárja, a Maradj velem az est leszáll című himnusszal. Azután a záróimát Edward Duby Elder mondja majd a 70-ektől.
Az életen átvezető utazásunknak vannak jó és rossz időszakai. Mindkettő különböző kihívásokat állít elénk. Az, hogy miként tanulunk meg alkalmazkodni ezekhez a kihívásokhoz, azon múlik, hogy milyen alapra építkezünk. Urunk és szabadítónk evangéliuma biztos és szilárd alapot nyújt. Apránként építjük ki, ahogyan tudást szerzünk az Úrnak az ő gyermekei számára alkotott örökkévaló tervéről. A szabadító a tanító mester, őt követjük. A szentírások bizonyságot tesznek ő róla, és a tökéletes igaz lelkűség példáját tárják elénk, amelyet követnünk kell. Egy korábbi konferencián már említést tettem az egyház tagjainak arról, hogy számos jegyzetfüzetem van, amelyekben édesanyám feljegyezte azokat az anyagokat, amelyeket a segítőegyleti tanításokra való felkészüléséhez használt. E jegyzetek ma is épp annyira időszerűek, mint régen. Közöttük volt egy idézet, amelyet Charles Edward Jefferson írt 1908-ban Jézus Krisztus jelleméről. Ez állt benne. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy őszintén és buzgón tiszteljük Jézust, hogy az egész életünket annak szenteljük, hogy ő hozzá hasonlóvá váljunk. Megismerhetjük őt a szavaink keresztül, a cselekedetei által, de a hallgatásaiból is. Megismerhetjük abból, milyen benyomást tett elsősorban a barátaira, másodszorban az ellenségeire, harmadsorban pedig a kortársaira általában. A 20. századi életvitel egyik jellegzetessége az elégedetlenség. A világ kiállt valamiért, de alig tudja pontosan, hogy miért is. Eljött a jó lét, a világ tele van az emberi készség, és értelemalkotó találmányokkal mégis nyughatatlanok, elégedetlenek és zavarodottak vagyunk. Ha kinyitjuk az új szövetséget, ezek a szavak köszöntenek minket. Jöjjetek én hozzám, és én megnyugoszlak titeket. Én vagyok az életnek ama kenyere, én vagyok a világ világossága. Ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és igyék. Az én békességemet adom néktek. Vesztek erőt, örülni fogtok. A férfiakat és nőket részben azok az emberek formálják, akik között választások szerint élnek. Azok, akikre felnéznek, és akiket mintázni igyekeznek, szintén formálják őket. Jézus a nagy példa. Az egyetlen módja annak, hogy tartós békére lejjünk az, ha ő rá tekintünk és élünk. Mi a legértékesebb tanulmányoznunk Jézussal kapcsolatosan? Az új szövetség írói semmit sem töröttek Jézus kinézetével, a ruhával, amelyet viselt, vagy a házzal, ahol élt. Istállóban született, asztalos műhelyben dolgozott, 3 éven át tanított, aztán meghalt a kereszten. Az új szövetséget olyan emberek írták, akik eltökéltek voltak az iránt, hogy tekintetüket ő rávessük, azzal a bizonysággal, hogy ő valóban Isten fia, a világ szabadítója és megváltója volt, és ma is az. A szabadító egyik példázata úgy vélem különösen illik napjainkra. Máté 13. fejezetében a következőket olvashatjuk. De amikor az emberek aluszanak, vala eljöve az ő ellensége, és konkolyt vete a búza közé, és elméne. Mikor pedig felnevekedik a vetés és gyümölcsöt terme, akkor meglátszék a konkoly is. A gazda szolgái pedig előállván mondának néki, Uram, avagy nem tiszta magot vetettél le a te földedbe? Honnan van azért benne konkoly? Ő pedig mondanékik, valamely ellenség cselekedte azt. A szolgák pedig mondának néki, akarod-e tehát, hogy elmenvény összeszedjük azokat? Ő pedig mondta, nem, mert amikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt ne talán a búzát is kiszaggatjátok. Hagyjátok, hogy együtt nőjön mind a kettő az aratásig. És az aratás idején azt mondom majd az aratóknak, szedjétek össze először a konkolyt, és kössétek kévékbe, hogy megégessétek, a búzát pedig takarítsátok az én csűrömbe. Az egész emberiség ősi ellensége annyi eszközzel állt elő, amennyit csak ki tudott gondolni, hogy közel-távol elvesse a konkolyt. Módot talált arra, hogy beférkőzzön saját otthonaink szentségébe is. A gonosz és világi módszerek oly széles körben elterjedtek, hogy úgy tűnik, nincs valódi lehetőség a kigyomlálásukra. Vezetéken és a levegőben terjedve eljutnak azokra az eszközökre, amelyeket a tanulásra és a szórakoztatásra fejlesztettek ki. A búza és a konkoly szorosan együtt növekszik. A földet gondozó sáfárnak minden erejével azon kell lennie, hogy táplálja a jót és annyira megerősítse és megszépítse, hogy a konkolynak ne legyen vonzereje, sem a szems, sem a fű számára. Mi áldottak is vagyunk az Úr egyházának tagjaiként, hogy Urunk és Szabadítónk becses evangéliuma birtokában lehetünk, mely olyan alapot jelent, amelyre az életünket építhetjük. A Mormon könyvében 2. Nefinél ezt olvashatjuk, mert íme, ismét azt mondom nektek, hogy ha ezen az úton léptek be, és elnyeritek a Szent Lelket, az minden olyan dolgot meg fog mutatni nektek, amit meg kell tennetek. Sohasem hagyhatjuk, hogy a világ zaja túlharsogja és legyőzze a halk és szelíd hangot. Nyilvánvaló, hogy figyelmeztetést kaptunk azokkal az eseményekkel kapcsolatosan, amelyekkel napjainkban szembe kerülünk. A kihívásunk az, hogy miként készülünk fel azokra az eseményekre, melyekről az Úr megmondta, hogy biztosan bekövetkeznek. Sokan megértik aggódó társadalmunkban, hogy a család széthullása csak bánatot és reménytelenséget hoz egy gondokkal teli világba. Az egyház tagjaiként felelősek vagyunk azért, hogy megőrizzük és megvédjük a családot, mint a társadalom és az örökké valóság alapegységét. A proféták figyelmeztettek, és most is figyelmeztetnek a családi értékek pusztulásának elkerülhetetlen és romboló következményeire. Miközben a világ továbbra is figyel bennünket. Legyünk bizonyosak afelől, hogy a példánk megerősíti és támogatja az Úr által a gyermekei számára megalkotott tervet itt a halandóságban. Minden tanítás legnagyobbikát igaz lelkű példánkkal kell megtenni. Otthonainknak szent helyeknek kell lenniük ahhoz, hogy ellenállhassanak a világi nyomásnak. Emlékezetek, hogy az Úr összes áldása közül a legnagyobbak, az igaz lelkű családokon keresztül, és ő hozzájuk érkeznek. Alaposan folytatnunk kell szülői teljesítményünk felülvizsgálatát. A legnagyobb erejű tanítás, amelyet egy gyermek valaha is kapni fog, az aggódó és igaz lelkű apáktól és anyáktól származik majd. Vizsgáljuk meg először az anya szerepét. Figyeljetek a következő idézetre Gordon B. Hinckley elnöktől. Azok a nők, akik otthonná varázsolják a házukat, sokkal inkább hozzájárulnak a társadalom jólétéhez, mint azok, akik hatalmas seregeket irányítanak, vagy lenyűgöző vállalatok élén állnak. Ki fejezhetné ki pénzben azt a hatást, amelyet egy anya a gyermekeire, egy nagymama az utódaira, vagy a nagynénik, húgok és nővérek a tágabb családra gyakorolnak? Meg sem tudnánk kísérelni, megmérni vagy kiszámolni azon nők hatását, akik saját módjukon stabil családi életet építenek ki, és az örökkévaló jó érdekében gondozzák a jövő nemzedékeit. Jelen nemzedék nőtagjainak döntései örökkévaló következményekkel bírnak majd. Azt mondanám, hogy napjaink anyáinak nincsen nagyobb lehetőségük és komolyabb kihívásuk annál, mint hogy mindent megtegyenek, amit csak tudnak az otthon megerősítéséért. Most nézzük meg, milyen szerepet játszik életünkben az édesapa. Az apák áldásokat adnak gyermekeiknek, és szent szertartásokat végeznek. Ezek életük lelki fénypontjai lesznek. Az apák személyes felelősséget vállalnak a családi imák irányításáért, a mindennapos szentírás olvasásért és a hetente megtartott családi estékért. Az apák családi hagyományokat építenek azzal, hogy segítő részt vállalnak a nyaralások és kirándulások megtervezésében, melyek a család összes tagját mozgósítják. Gyermekeik sohasem fogják elfelejteni ezen különleges, együtt töltött alkalmak emlékét. Az apák rendszeres négyszemközti beszélgetést tartanak a gyermekeikkel, és evangéliumi tantételeket tanítanak nekik. Az apák megtanítják fiaiknak és leányaiknak a munka értékét, és segítenek nekik érdemes célokat kitűzni az életükben. Az apák példát mutatnak az igaz lelkű evangéliumi szolgálatra. Emlékezzetek rá, fivérek, hogy szent elhívásotok apának lenni Izraelben. Ez a legfontosabb elhívásotok az időben és az örökké valóságban. Olyan elhívás ez, amelyből soha nem fognak felmenteni titeket. Sok évvel ezelőtt szövegkonferencián mindig egy kis filmet mutattunk be, hogy illusztrálja az üzenetet, amelyet átadunk. Az év előre haladtával, miközben egyházszerte a számunkra kijelölt szövegkonferenciákra utaztunk, nagyon jól megismertük e film tartalmát. Az üzenet pedig ennyi év után is az emlékezetemben van. Harold B. Lee elnök volt a film narrátora, aki egy eseményről számolt be, amely a leánya otthonában történt. Valahogy így hangzott a történet. Egyik este az édesanyja idegesen próbálta befejezni a befőzést. A gyermekek végre az ágyban voltak, és minden elcsendesült. Úgy döntött hát, hogy most már hozzáláthat a gyümölcshöz. Amint elkezdte hámozni és magozni a gyümölcsöt, két kisfiú jelent meg a konyhában, bejelentve, hogy készen állnak az esti imára. Mivel nem szerette volna félbeszakítani a munkát, az édesanyja sürgetően a következő javaslatot tette a fiúknak. Miért nem mondjátok el
a ma esti imát egyedül, anyuka meg tovább dolgozik a gyümölcsökön. Az idősebb testvér határozottan toppantott egyet, és azt kérdezte, melyik a fontosabb, az ima vagy a gyümölcs? Olykor olyan helyzetekben találjuk magunkat, amikor lehetőség nyílik olyas valamit tanítani egy gyermeknek, amely tartós hatással lesz fiatal életére. Persze, hogy az imák fontosabbak, mint a gyümölcs. A sikeres szülő sohasem túl elfoglalt ahhoz, hogy ne ragadja meg a pillanatot egy gyermek életében, amikor fontos leckét taníthat neki. Szilárd meggyőződésem, hogy sohasem volt még olyan időszak sok éven át tartó életem során, amikor mennyei atyánk gyermekeinek nagyobb szüksége lett volna hithű és elkötelezett szüleik vezető kezére, mint ma. Olyan szülők nagyszerű és nemes örökségével rendelkezünk, akik szinte minden tulajdonukról lemondtak, hogy olyan helyet találjanak, ahol hittel és bátorsággal nevelhetik fel családjukat, hogy a következő nemzedéknek nagyobb lehetőségei legyenek, mint ami nekik adatott. Rá kell lelnünk magunkban ugyanerre az eltökélt lelkiségre, és ugyanezzel az áldozatos lélekkel kell legyőznünk az előttünk álló kihívásokat. A jövő nemzedékeiben még nagyobb bizalmat kell elültetnünk az Úr és a szabadító tanításai iránt. És most, fiaim, emlékezzetek rá, hogy megváltunk sziklájára, aki Krisztus, Isten fia, arra kell építenetek az alapotokat, hogy amikor az ördög elküldi erős szeleit, igen, nyilait a forgó szélben, igen, amikor minden jégesője és hatalmas zivatara benneteket ver majd, akkor nem lesz hatalma felettetek, hogy lehurcoljon a nyomorúság és a végtelen jaj szakadékába, mert a szikla, melyre építettetek, mely biztos alap, egy olyan alap, melyről nem bukhat le az ember, ha arra épít. Jézus Krisztus evangéliuma biztosítja azt az alapot, amelyen tartós békére lelhetünk, és amelyre örökkévaló családokat építhetünk. Erről teszem bizonyságomat, Urunk és szabadítónk, Jézus Krisztus nevében. Amen.
Jesus. Our dear Father in heaven.
Kedves mennyei atyánk.
We come before thee at the conclusion of this
a végén.
General conference session. With gratitude in our hearts.
Most hálával fordulunk feléd. Azokért a sugalmazott üzenetekért, melyeket a te szolgáidtól kaptunk. Köszönjünk neked az evangélium visszaállítását, és hálásak vagyunk az élő prófétákért. És hogy próféták lehetnek a napjainkban. Nagyon hálásak vagyunk a drága prófétánkért, Monson elnökért, és arra kérünk, atyánk, hogy áld meg őt, jó egészséggel és erővel, és áld meg mindazokat, akik vele együtt munkálkodnak, miközben a te királyságodat vezetik. Arra kérünk téged, atyánk, hogy azok az üzenetek, melyeket megkaptunk, és amelyeket még kapni fogunk, a következő konferenciai ülésszakokon, kérünk, hogy erősítse ez meg a hitünket Jézus Krisztusban, és sugalmazzanak bennünket arra, hogy jobb szülők legyünk, jobb nagyszülők legyünk, és jobb gyermekek és jobb unokák legyünk a családainkon belül, Jézus Krisztus nevében. Amen.
This has been a broadcast of the 184th Semi-annual.
Az utolsó napok szentjeinek 184. utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 184. éves általános konferenciája volt. A beszélők az egyház általános tisztségviselői és általános felhatalmazottjai körül kerültek ki. A zenét a Grantsville, Stansbury Park és Utah Tuala területek szövegének tagjai szolgáltatták. A műsort a Bonneville Distribution közszállgat műsorként sugározta. A program írásbeli engedély nélküli másolása, átétele vagy használata tilos.